visszautaztunk az Ószövetségbe, és akkor meséltek, hogy mentek látogatni egy régi ismerős, akivel az édesapám járt egyetemre, aki református lelkész. És azt mondta, hogy ott, amikor mi ott voltunk és vacsoráztunk, az első udvaron egy kertes házban laktak, akkor Isten ismételte, amit ő csinált a Mózes második könyvében, a harmadik részben. Amikor Mózes ott volt a pusztában, és a csipkebokor kezdett égni. És ő azt mondja, ez történt ott, ahol mi voltunk ma este. És én egy kicsit megléptem, hogy várja, hogyan történt ez. És azt mondták, hogy volt egy nagyon nagy villancsapás a ház előtt, és amikor kimentek, akkor ott az első udvaron égett a tűz. Ott egy kicsit más volt valóban, mint a Mózes második könyvében, a harmadik részben, mert ott, amikor Mózes ott volt a csipke bokornál, a bokor nem égett. És ott az őrházuk előtt valóban égett. Azt kiderült utána, hogy az a villancsapás, ami lejött, lement a földbe, ahol a földgáz bement a házba. És akkor ott, ahol bement a földgáz, ott kezdett égni. És akkor ez a református lelkész, akkor ő azt mondta, hogy fú, ez nagyszerű lesz, mert mindenki fog tudni arról, hogy hogyan éget ott a házam előtt, akkor ők azt fognak gondolni rólam, hogy én ismét Mózes vagyok, vagy valami ilyesmi. Jó. Ma este fogunk utazni az Ószövetségbe, és fogunk kezdeni azzal, hogy fogunk nézni ezt a találkozó, amikor Mózes találkozott Istennel. Ez egy különleges esemény, legalább számomra az Ószövetségben, mert ebben az eseményben, amikor ott volt ez a csipke bokor, ami égett, de nem égett el. És akkor történt azt, hogy Isten kezdett beszélni az ő szolgával Mózesból. Ilyen teljesen természetes párbeszéd volt a kettő között. És amikor Isten beszélt Mózesről itt a harmadik részben, a tizedik versben, ő azt mondja, hogy menjél el a fáraóhoz. És akkor Mózes azt mondta neki, hogy de Isten, én ki vagyok, hogy én megyek a fáraóhoz. És a választ, amit Isten adott neki, hogy az nem a kérdés, hogy te ki vagy, hanem az a kérdés, hogy én ki vagyok. És utána Isten azt mondta Mózesnak ott, hogy vagyok, aki vagyok. És én küldöm téged. Ez jó válasz volt a Mózesnak, de még mindig kevés volt neki. És utána a folytatás az volt, hogy azt mondja, hogy de Isten, ha én oda megyek a fáraóhoz, ő nem fog hinni, hogy te küldtél engem. Mégis valamit kell csinálni. Valamit kell mondani, valami kell. És megint látjuk, hogy Isten adja a választ neki, azt mondja, hogy mi van a te kezedben. Egy bolt volt a kezében, és ő azt mondja, hogy dobjad le. És akkor az a bolt változott. És akkor ezzel Isten valahogy mondja, hogy ezzel én tudok bizonyítani a fáraónak, hogy ki vagyok. Hogy én vagyok az Isten. Ez az én feladatom. Én azt mondom, hogy nekünk nincs egy bolt a kezünkben, de mindnyájunknak van egy Biblia a mi kezünkben. És amikor egy hasonló helyzetbe kerülünk, akkor van egy lehetőségünk, hogy mi tudunk fogni a Bibliát. És mi tudunk mondani azt, ami benne van a Bibliában. De még mindig ez kevés volt a Mózesnak. És ahogyan tovább, mint ez a párbeszéd a negyedik részben, a tizedik vers következőt olvasunk, akkor ezt mondta Mózes az Úrnak. Mózes második könyve, negyedik rész, tizedik vers. Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ez előtt sem voltam az, de azóta sem vagyok. Mózes mit mondott ezzel? A Mózes azt mondta, hogy abban a 40 évben, amikor felneveltek engem Egyiptomban, a legjobb körülmények között, az én erősségem abban az időben nem volt a nyilvános beszéd. Akkor se, azóta se. Utána látjunk azt, hogy ő 40 év keresztül, ott volt a pusztában, és ő dolgozott, mint pásztor. Azok a juhokkal szerintem volt olyan, amikor több nap keresztül, a Mózes nem is beszélt emberrel. És akkor a Mózes azt mondja, hogy ez a 40 év után, te azt várod, hogy én megyek a Fáraó elé, és én beszélek. Lényegében ezzel azt mondja, Mózes ezt mondja Istennek, hogy Isten tévedtél. Én nem vagyok a megfelelő ember. Ha tovább olvasunk. Mózes azt mondja, hogy sőt, nehéz ajkó és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki. Ki adott száját az embernek? Ki tesz némává vagy süketé, látóvá vagy váké? Talán nem én az Úr? Ezzel Isten mondja Mózesnak. Mózes, én teremtettem téged. Amikor én végeztem ezt a teremtő munkát, én nem hibáztam. Én tudom, hogy milyen a te képesség. Én tudom, hogy te milyen vagy. Én úgy teremtettem téged, amilyen vagy. Hiszel azt? Mi nagyon könnyen tudunk összehasonlítani magunkat másokkal. És mi azt mondjuk, hogy én szeretnék olyan lenni, mint ő. Amikor gimnáziumba jártam, én az egyik legnagyobb vágy az én szívemben, mint fiatal fiú az volt, hogy én szeretnék egy nagy sportoló lenni. És én azt gondoltam, hogy az Egyesült Államokban, ha valaki egy nagy sportoló, akkor azt jelenti, hogy vagy az amerikai fociban kell nagyon jól játszani, vagy a kosárlabdában. De nekem volt egy problémám. Az amerikai focira én nem voltam elég széles. Volt egy ismerősöm az egyetemen, egy futballjátékos, aki kb. Ilyen széles volt és ilyen magas volt, a Betze neve Hüter Szekrén. És az a probléma, hogy én nem voltam Hüter Szekrén. És én nem tudtam bekerülni a foci csapatba. És akkor a másik lehetőség volt a kosárlabda. De a kosárlabda szinte volt egy ismerősöm, az ő Betze neve Fa. Azért volt az ő Betze neve Fa, mert ő 2 méter 15 centi magas volt, és amikor ő kitette a két keze, akkor az egyik keze tudta érinteni azt, és a másik keze tudta érinteni azt. És akkor, amikor ő fölállt itt a kosárlabda pályán, akkor a többiek nem tudtak látni a kosárt. És akkor az volt az én problémám, hogy én nem tudtam bekerülni se az amerikai foci csapatba, se a kosárlabda csapatba. És abban az időben az Egyesült Államokban akkor kezdett népszerű lenni egy új sport, ami végül is egy nagyon régi sport, és az a sportban egy fehér-fekete labda, legalább abban az időben csak az a két színból állt a labda, és volt két kapu, és az a furcsa volt, hogy csak a lábad lehet használni, és a kezed nem. És ez egy nagyon furcsa sport volt az Egyesült Államokban abban az időben, de akkor én kezdtem játszani azt a sportot. A mi csapatunk egy nagyszerű csapatunk volt. Az első évben mi egy mérkőzés nem tudtunk győzni. Volt olyan, amikor ez nagy pálya, ez nem kis pálya, nagy pályán mi 14-0 kikaptunk. De már, amikor érkeztem az utolsó évre a gimnáziumban, már nagyjából megtanultam játszani ezt a sportot. De ez nem felelt meg. Mert az Egyesült Államokban, legalább a gimnáziumban, ha egy fiú akarta, hogy a lányok észrevesznek őt, akkor vagy az amerikai foci, vagy a kosárlabda. A foci az semmi volt. Szóval akkor én úgy éreztem, hogy Isten hibázott velem. Isten hibázott velem, mert nem adott nekem azokat a képességek, ami kell, hogy a lányok észrevesznek engem. És utána megtértem, és a megtérésem után akkor én rájöttem, hogy van egy másik mód, ahogyan a lányok fognak észrevenni engem. És az a másik mód az, hogyha az ifjúságiban, ha én tudok gitározni. Akkor, ha én azt tudok csinálni, akkor a lányok fognak észrevenni engem. De megint volt egy kis probléma. A Tibor megbólindulna velem. De akkor a gimnáziumban én jártam az énekkarba. És én próbáltam énekelni az énekkarban. És az egyik nap a tanár odajött hozzám. És ő azt mondja, hogy Monty, én több mint 30 éve énektár tanár vagyok, és eddig ezt nem mondtam senkinek. De azt kell mondanom neked, ne énekeljed. Amikor te énekelsz, akkor félrevezetsz mindenkit. És ő azt mondta nekem, Monty, ez egy tantárgy az iskolában, én tudom azt. Én ötöst fogok adni neked. Amennyiben te ott ülsz hátul mindig, és csinálsz egy másik tantárgy házi feladatot, de ne énekeljed. És akkor megint az volt bennem, hogy Isten, mi van ezzel? Elfelejtettél rólam? Én nem tudok ezt csinálni. De valahogyan én azt látom, hogy mindkét területben Isten tudott valamit, amit én akkor nem tudtam. Isten tudta azt rólam, amikor én 16-17 éves voltam, hogy én itt fogok élni Magyarországon. 16 évesen én sohasem képzeltem azt, hogy én fogok élni Európában. Utazni ide, abban az időben olyan drága volt, hogy azt mondjam, hogy az lehetetlen. De azt, hogy ide jöttem, és a 80-as években jártam a református teológiára Pesten, és akkor a református teológián volt egy foci csapat, és az, hogy én futballoztam kint az Egyesült Államokban, akkor nem voltam a legbénabb játékos a focipályán. És én tudtam élvezni a focit. Ha én csak játszottam az amerikai focit, és az amerikai kosárlabda, abban az időben, amikor én idejöttem, akkor teljes kudarc lett volna nekem. Isten tudta. És én azt láttam, hogy a mai napig minden héten én tudok futballozni. Ezt visszanézve látom, hogy ez volt az Isten gondviselése. Isten nem hibázott, amikor ő teremtett engem. És mi van a zenével? A mai napig nem tudok énekelni. Szívesen énekelek, de én nagyon figyelek nálunk a gyülekezetben, hogy ha én fönt vagyok a szószéken, és énekeljünk, én mindig kikapcsolom a mikrofon. Mindig. De ami érdekes volt ezzel, mint lelki pastor, én látom azt, hogy van egy problémám. És az a problémám, hogy én nagyon nehezen kiadom feladatokat a kezemből. Én nagyon könnyen próbálok vállalni mindent a gyülekezetben. És ezt a szolgálatot, és azt a szolgálatot, és ezt, és azt, én akarom csinálni, mert én azt mondom, hogy akkor gyorsabban megy, pont úgy lesz, ahogyan én szeretnék ilyesmit. De az első naptól, amikor én lettem lelki pastor, Isten nagyon világosan mondta nekem, hogy Monty, te nem tudsz vezetni az éneklést a gyülekezetben. Muszáj kiadni ezt a kezedből. És most visszanézve én tudok hálás lenni Istennek, hogy Isten így teremtett engem, ahogyan teremtett. És ő ezzel tudta kényszeríteni engem, hogy bevonjam munkatársaimat a szolgálatba. Hangsúlyozom azt mindenkinek. Isten teremtett téged, amilyen vagy. Lehetséges, hogy van valamit abban, ami nem felel meg neked. Túl alacsony vagy, túl kövér vagy, túl magas vagy, túl fehér vagy, számtalan, nem vagy elég okos, túl okos vagy. Szerintem kevés embernek van probléma azzal, de van valami, amit nem tudsz elfogadni. Isten teremtett téged. És Isten jó munkát végzett, amikor ő teremtett téged. Meg kell érteni ezt. És el kell fogadni azt, hogy amilyen vagyok, ez jó. És én tudok ülni ebben, és nem muszáj, hogy én minden áron akarok olyan lenni, mint egy másik ember. Egyszer az Egyesült Államokban hallottam egy lelkészről, hogy ő akart olyan lenni, mint Billy Graham. A Billy Graham volt az egyik leghíresebb lelki pásztor az Egyesült Államokban a múlt században. És ez a lelkész úgy döntött, hogy ő úgy fog predikálni, ahogyan a Billy Graham predikált. És ő próbált azzal a hanggal predikálni, ahogyan a Billy Graham predikált. És egy idő után azt, hogy ez nem volt az ő saját hangja, kezdett tönkremenni az ő hangszálai, azzal, hogy ő másképpen beszélt, mint ami természetes volt neki. És ő ment orvoshoz, és az orvos azt mondja, hogy az a probléma, hogy te nem beszélsz a természetes hangoddal. És ha te nem beszélsz a természetes hangoddal, akkor egy idő után nem fogsz beszélni. És akkor ez a lelki pásztor nagyon nehezen elfogadta azt, hogy jó, akkor beszélek a saját hangommal. És az egyik vasárnap az Isten tisztelet után egy férfi odajött hozzá, amikor már beszélt a saját hangjával. És ez a férfi odajött hozzá, és azt mondja, a te hangod a tökéletes hang. Valaki nézett, miről beszélsz? Ő azt mondja, hogy a magnó felvételre a te hangod a tökéletes hang. A te hangod, ahogyan te beszélsz, a magnó felvétel a legtisztábban tud visszaadni a te hangod. Az életemben nem hallottam jobb hang a magnó felvételre. És ez a lelkész abban a pillanatban leborult Isten előtt. Mert akkor az ő szolgálatában az egyik legnagyobb része volt a magnó felvételek. A saját házamban van sok olyan magnó felvétel ettől a lelki pásztortól. Majd holnap fogok használni az egyik példát, amit ő mondott. De azt látom, hogy ez Isten teremtett őt. Ő úgy érezte, hogy ez nem jó. De valóban jó volt. Mindenki más. Nagyon könnyen azt mondani, hogy én szeretnék olyan lenni, mint ő, vagy én szeretnék olyan lenni, mint ő. Látni kell, hogy Isten teremtett téged, és Isten nem hibázott. A Mózes első könyvében, az első részben, amikor Isten teremtett a világot minden nap végén, azt elhangzott, hogy igen, jó volt. A 139. Zsoltárban arról olvasunk, hogy Isten már teremtett minket, és készítettek minket, amikor mi még az anyja méhén voltunk. És Isten minden kis apró részletre figyelt, amikor ő teremtett minket. Az Isten terve azzal, hogy ő hogyan teremtett minket, az jó. El kell fogadnunk azt, és élni azzal. Egy másik példát szeretnék nézni most az Új Szövetségben. A Péter első levele, a harmadik rész, a hetedik vers. És itt a Péter első levele, a harmadik rész, a hetedik versben van az, hogy Péter beszél a férfiakkal. Az első hat versben ebben a részben Péter beszél az asszonyokkal. Csak annyit mondom, hogy érdekes nekem, hogy az asszonyoknak kellett hat vers, és a férfiaknak csak egy. De nem fogom foglalkozni a hat versel, hanem csak az egy versel. És ugyanígy ti férfiak is megértően eljöttek együtt feleségetekkel, mint a gyengebb félel. Adjatok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak, és az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásatok ne ütközök akadályba. Együtt értek ezzel a verssel? Ez igaz? Mert amikor én olvasom ezt, ez az igévers azt mondja, hogy a feleség egy gyengebb edény. Hú, a 21. században hogyan tudunk mondani ezt, amikor mi azt mondjuk, hogy a férfi és a nő teljesen egyrangú? Akkor esetleg ez az egy vers, ami itt volt az első Péter 3:7-ben, ebben Isten tévedett, és akkor egy ólóval kell kivágni ezt a verset a Bibliából, és mondani, hogy ez nem tartozik oda. Nem. Egy másodpercre nem mondanám azt, hanem meg kell érteni, hogy mit jelent, hogy a feleség a gyengebb edény. Ez volt az Isten terve. A férfik és a nők nem egyformák. Igaz? Csak körül nézünk, és mi tudunk mondani mindenkiről, hogy ez egy férfi vagy egy nő. Nem olyan nehéz a feladat. Amikor született az első gyerekünk,
És az első estei, amikor otthon volt, és hajnal 3-kor kezdett kiabálni, én nagyon gyorsan fókjáltam. És én odafutottam, és én fölvettem a gyereket, és azt mondom, most mit csinálok vele? És rájöttem, hogy a szoptatás az nem megy nekem. És én odafordultam a feleségemhez, tessék, Ibolya, ez a tied, és én visszamentem aludni. Mások vagyunk. Én nem tudtam csinálni azt. Volt más feladataim a gyereknevelésben. De a szoptatás az nem volt az én feladatom. Akkor mit jelent az, hogy a feleség a gyengebb edény? A feleség ő olyan, mint a herendi porcelán. A herendi porcelán egy gyengebb edény. Abban az értelemben, hogy töréken. De nagyon értékes, és nagyon szép. Tegyünk fel, hogy mi akarunk készíteni egy díszvacsora. Jön egy vendég hozzánk, és mi akarunk készíteni a díszvacsorát. Egy fontos ember jön hozzánk, akkor, amikor mi terítünk az asztalon, akkor mi gyorsan menjünk az egyik szomszédhoz, és mi kürcsön kérjünk a herendi porcelán tőlük, és mi kirakjunk a herendi porcelán az asztalon. Mert az a mi szép. De mielőtt jön a vendég, kell készíteni a vacsorát. És amikor mi ott dolgozunk a konyhában, a tűzhelyen, mi nem használjunk a herendi porcelán. A konyhában mi használjunk a vasedény. Amikor Isten teremtett minket, ő azt mondta, hogy a nők olyan, mint a herendi porcelán. Mi férfiak, mi olyanok vagyunk, mint a vasedény. A vasedény nem túl szép, de a vasedény nagyon sok minden kibír. És Isten így teremtett minket. Mi nem vagyunk egyforma. Más a szerepek a feleségeknek és a férfiaknak. Fontos, hogy mi tudunk elfogadni azt a szerepet, amit Isten adott nekünk. Amikor van szó egy gyengebb edényről, mi egy másodpercre nem gondoljunk azt, hogy a gyengebb edény valami értelemben alacsonyabb rungú, mint a vasedény. Hanem azt kell látnunk, hogy Isten, ahogyan teremtett minket, és ő nem hibázott, Isten így teremtett minket, férfi és nő. És amikor Isten így teremtett minket, Isten nem hibázott. És nagyon fontos, hogy mi tudunk elfogadni saját magunkat, ahogyan Isten teremtett. Befejezem utolsó két verssel, a Galata level, a harmadik részből, először a 28. vers. Krisztusban tehát nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Amikor mi beszéljünk a Krisztus testéről, amikor mi beszéljünk arról, hogy mi keresztények vagyunk. A gazdag ember nem nagyobb keresztény, mint a szegény ember. A férfi nem valahol itt magasabban értékben a gyülekezetben, mint a nők. Lehetséges, hogy tudunk beszélni arról, hogy vannak más szerepek, de amikor mi beszélünk értékről, nincs különbség. Ebben az igében, itt a Galata 3:28-ban arról van szó, hogy amikor beszélünk az üdvösségről, hogy hogyan üdvözül valaki, nincs különbség. Az üdvösség kérdésben mi egy pályán vagyunk. A 26. versben a következőt olvasunk, mert mindnyájan Isten fiai vagyunk a Krisztus Jézusban való hit által. Ahogyan tegnap láttunk, hogy senki nem üdvözül a törvény által, senki nem üdvözül a jó cselekedet által, hanem mindnyájan. A szabad ember a rabszolga, a gazdag ember a szegény ember, a magyar ember az amerikai ember, a férfi és a nő. Mindnyájunk üdvözüljünk hit által Jézus Krisztusban. Remélem, hogy mi tudunk az egyik oldalon elfogadni azt, hogy Isten teremtett minket, és Isten jó munkát végzett. És remélem, hogy mindnyájunk tudunk megérteni azt, és elfogadni azt, hogy az üdvösségünk hit által van, azt, hogy mi bízunk Jézus Krisztusban. Imádkozunk. Édes Atyánk, köszönjük, hogy amikor te teremtettél minket, te jó munkát végeztél. Kérjünk, segíts minket. Segíts minket látni azt, hogy te nem hibáztál, hanem úgy teremtettél minket, ahogyan te akartál. Segíts minket, hogy tudunk elfogadni magunkat úgy, ahogyan vagyunk. Kérünk, segíts minket látni és megérteni azt, hogy mindnyájunkra szükségünk van üdvösségre, és hogy az egyetlen megoldás azt, hogy mi tudunk üdvözölni, az, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Kérjünk, segíts minket alávetni magunkat, magad alá, és elfogadni.